Maradunk egy kicsit az online térben, mégpedig a közösségi média világában, amelynek nyilván számtalan előnye és buktatója is van, és az elmúlt két évtizedben ugye a mindennapi élet szerves részévé vált, hiszen mindenki használja, különösen az olyan platformok megjelenésével, mint a Facebook, de ma már azt mondják, hogy csak az old school-ak használják a Facebookot, mert mindenki más felületekre vált, és hogy mennyivel fiatalosabbak és felhasználóbb, barátabbak, mint mondjuk az említett közösségi oldal, nem tudom, de ezeken az oldalakon rengeteg minden történik, és továbbra is azt gondolom, hogy benne élünk és vagyunk abban a bizonyos buborékunkban, és nagyon nehéz belőle kilépni. Na, erről a buborékról, az álhírekről, a közösségi média használatáról, függőségéről és minden másról beszélgetünk Szász István Szilárd Facebook kutatóval, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem újságírás és digitális média intézetének társult oktatójával, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Facebook algoritmus, annyit emlegetjük ezt a szószerkezetet. Mit jelent tulajdonképpen, és mire vannak optimalizálva valójában? Lehet-e ezt így néhány mondatban összefoglalni?
Facebook algoritmus az, ami felel azért, hogy mi az, amit lássunk a közösségi médiában. Főleg itten a hírfolyamnak az összeállításáról van szó, tehát azok a tartalmak, amiket a barátaim megosztottak, vagy hírportálok megosztottak, illetve egy picit, hogyha kiterjesztenénk nem csak a Facebookra, hanem mondjuk a TikTokra, Instára, vagy a többi közösségi oldalra is, akkor a videóknak a megjelenése, hogy melyik videók jelenjenek meg, milyen sorrendben, és itt nagyban támaszkodnak a felhasználóknak a korábbi tevékenységeire. Tehát az algoritmus onnan tudja, hogy mit jelenítsen meg nekünk, hogy korábban már néztünk bizonyos fajta videókat, vagy bizonyos tartalmakat, és tudja, hogy akkor mi az, amit szeretünk, mi az, amit kevésbé szeretünk, és ez alapján állítja össze a hírfolyamot, vagy a feedet, ahogy mi szokták mondani.
És mi tudjuk ezt kezelni tudatosan? Tehát vajon okosak tudunk lenni, hogy úgy állítsuk be, hogy mondjuk a világ több értékére, buborékára lát tudjunk látni?
Hát lehet tanítani az algoritmust, ahogy szokták néha mondani, hogy olyan tartalmat fogyasztunk, vagy ami tartalom érdekes volt számunkra, arra reagálunk valamiféleképpen ezáltal tanítva az algoritmust. Tehát többet nézzük, hosszabban nézzük. Tulajdonképpen természetes módon tanul az algoritmus, tehát nem egy ilyen leckét kell tartani neki, hogy figyelj, most én ezt szeretném, hanem feldob sokféle tartalmat, és amikor ezekre reagálunk, akkor azokat megjegyzik. Nagyon sok mindent megjegyez ebből, vagy ezzel kapcsolatban. Tehát nem csak azt, hogy lájkoltuk, vagy szívecskéztük, hanem a nézési időt, hogy közben egyéb dolgot is csináltunk. Tehát nagyon-nagyon sok mindenre figyel, nem csak egyszerűen, ami számunkra mérhető, hanem annál sokkal részletesebb metaadatot gyűjt.
Az álhírek kérdése számomra egy nagyon fontos kérdés, hogy mivel találkozunk a mi kis buborékunkban, hogy mi az, ami szembe jön velünk, hogyan tudjuk kiszűrni az információt, és egyáltalán milyen fogyasztókká váltunk. Hogyan változtatta meg például a Facebook az emberek információ fogyasztási szokásait? Eleve mit fogyasztunk, mit keresünk? Nyilván ez egy nagyon tág téma, és nyilván a válasz az is lehet, hogy hát ez embertől, vagy személytől, vagy keresőtől függ, de hogyha picit általánosabban nézzük ezt a kérdést, hogyan tudunk szelektálni ebben a amúgy is nagyon bonyolult világban, Facebook világban, vagy közösségi világban?
Tehát eredetileg a közösségi oldal elvileg azért jött létre, hogy összehozza az embereket, tehát hogy a közösséget összekapcsolja egymással. És ugye az elején barátokat jelöltünk be, barátokat követtünk, de ez nagyon hamar átment inkább médiafogyasztásba. Tehát hogy a közösségi oldalon bejelöltük már a hírportálokat, azokat a felületeket, amiket szeretnénk követni. Úgyhogy szándékosan a Facebook egy adott évben emlékszem, hogy meg is hirdette, hogy ők a média szerepét szeretnék átvenni, és hát elég jól sikerült is nekik, mert az embereknek egy jelentős része a közösségi oldalakról tájékozódik. Na és mivel itt nincsen egy kontroll abból a szempontból, hogy ki lehet tartalom előállító, így bárki bármilyen tartalmat feltehet, és nem az igazsághoz való viszonya fogja meghatározni, hogy egy tartalom mennyire lesz népszerű, hanem egyszerűen az, hogy hogyan reagálnak rá az emberek.
Valamiért van egy olyan érzésünk, hogy az álhírek sokkal gyorsabban terjednek, mint a valóság, vagy ahogy fogalmaztál, az igazsághoz való viszonyuk. Ez lehet így? Tehát lehetnek felkapottabbak ezek a hírek, az álhírek?
Igen, a kutatások kimutatták, hogy a hálózatban az álhírek sokkal gyorsabban terjednek, sokkal mélyebbre jutnak el, és sokkal hosszabb ideig maradnak fent, mint a valódi hírek, vagy mondjuk ezeknek a cáfolata. egyszerűen arról van szó, hogy az álhíreknek nem kell megfelelni a valóságnak. Ez egy normális hír, egy újságíró a valóságot próbálja leírni. Tehát annak vannak keretei. Egy eseményt, hogyha beszámol róla, akkor az adott időben, adott ponton történt, adott szereplők voltak jelen. Na most az álhír esetében ezek a korlátok nincsenek jelen. Tehát akárki, akárhol, akármilyen környezetben lehet, bármit lehet mondani.
Most nem vagy te pszichológus vagy függőségi szakember, de ugye arról nagyon sokat beszéltünk, és valószínűleg te is, vagy ti is a kutatásaitok alapján látjátok, hogy amennyi jó oldala van a közösségi oldalnak, annyi árnyi oldala is függőséget okoz, nagyon komoly függőséget okoz, számtalan veszélyforrás látnak, főleg a fiatalok körében, hogy egyáltalán mennyi időt töltenek a közösségi oldalakon, és mire használják ezt a felületet. Tehát nyilván itt vannak a pszichológiai hatásai is ránk nézve, amikor úgy kellünk és úgy hogy csak még egyszer átgörgetünk mindent a közösségi oldalon, aztán utána rendben vagyunk, és X időre letesszük a telefont, ha le tudjuk tenni ezt a bizonyos készüléket. Amikor azt mondjuk, hogy közösségi média, veszélyek, függőség, akkor mire gondolhatunk elsősorban? Hol látod te a problémát amúgy?
Az alapvető probléma szerintem az, hogy az algoritmusok direkt úgy vannak kialakítva, hogy az elménket megragadják. Már mondtam, hogy figyelembe veszik a korábbi tevékenységünket, és akkor az alapján megpróbálja megjósolni, hogy mi az, ami nekünk tetszik. Mert ugye, hogyha olyan tartalmat mutat, ami felbosszant, amitől rosszul érezzük magunkat, akkor letesszük a telefont, vagy bezárjuk az applikációt, viszont többnyire nem ilyennel szembesülünk. Vagy van, aki persze ilyen típus, de akkor a temperamentum, a habitusa neki olyan, hogy ő szereti a konfrontációt, és akkor neki ilyen tartalmak jelennek meg. De ez nagyon jól bemérje az algoritmus, hogy kinek mi az, ami fekszik, és hogyha én jól érzem magam a felületen, akkor minél többet szeretnék ott maradni. Tehát nagyon sokszor megfigyelhetjük saját magunkon, hogy éppen csak fellépek 2 percre, megnézek valamit, és akkor másfél óra múlva kelünk fel a telefon mellé, hogy jó Isten, mi történt. És ez ezért van, mert elveszítjük a kontrollt, mert a tartalmak olyan formában jönnek, ami az agyunkat folyamatosan jutalmazza, tehát a dopamin rendszerünk folyamatosan működik. A meghökkentő hatás az egyik magyarázat erre. Tehát, hogy a videók olyan eszközöket használnak, ami megdöbbent, olyan, de a Kinder meglepetés. A gyerekek azért örülnek a Kindernek, nem a csokoládénak önmagában, hanem a meglepetés miatt. És a közösségi médiás tartalmak ugyancsak ilyen dolgokat mutatnak, ilyen meglepetést, hogy váó, meglepődünk rajta, és ez jutalmazza az agyunkat. Ezért nehéz később aztán már figyelni, vagy egyszerűen egy gyereket, aki a közösségi médiában nő fel, levonja a való életbe, mert ott a nagy jutalmazás az nem ilyen sűrű, már az agy számára érkező jutalmazás. A fotballozás, a teniszezés, a mozgás, természetesen ezek mind a különböző boldogsághormonokat szabadítanak fel, de sokkal lassabban, mint a közösségi médiában ezek a videók, vagy egyéb tartalmak.
Egyébként a Facebooknak mennyire tudnak működni a különböző ellenőrző, valóság és tény ellenőrző mechanizmusai, tehát ki tudják szűrni az álhíreket? Azért látjuk, hogy nincs olyan nagy sikere, mert közben mindenki találkozik valami hamis információval, de dolgoznak ezen.
Voltak próbálkozások, inkább én azt mondanám, hogy volt, amikor tényellenőrzők végezték ezt a munkát, viszont nagyon fontos látni, hogy sokkal-sokkal lassabb. Hát, hogy egy álhírt, főleg már a mesterséges intelligencia korában megírni, vagy elkészíteni, videót generálni, néha csak percekbe kerül. Na most ezt ellenőrizni, hogy ez igaz-e, vagy nem igaz, az napokba telik, még a legjobb szakértőknek is, újságíróknak, kutatóknak. Tehát, hogy sokan nehezebb kitalálni valami butaságot, mint azt leellenőrizni, hogy megfelel-e a valóságnak. És mire leellenőrzik, addigra már több százezer, vagy akár több millió ember láthatta az eredeti álhírt. Úgyhogy a cáfolat lehet, hogy elkészül néhány nappal később, de egy ilyen hír egy-két napot él a saját kutatásaim szerint. Most egy picit ez változott, de amikor én végeztem egy pár évvel ezelőtt, akkor a Facebook konkrétan 2 napig hagyott egy hírt, utána lekeverte. Na most, hogyha a cáfolat 2-3 nap múlva érkezik, és amúgy sem olyan érdekes az már, mint a maga az álhír volt, úgyhogy mindig csak utána kullog mindenki, aki tényellenőrzést végez. És még egy dolgot szeretnék, hogy a hálózatilag szerintem a közösségi oldalak azért csak látják. Tehát a struktúrát, az, hogy a hálózat, az információ hol terjed, ők ezt érzékelik, És van, amikor ezt okosan használják arra, hogy megállítsanak bizonyos dolgokat, de van, amikor megengedik az algoritmust, hogy pusson.
Elröpült velünk az idő, de ha még egy gyors kérdésre tudnál válaszolni, hogy hogyan lehet akkor ezt jól csinálni, hogy nyilván ne azt érezzük folyamatosan, hogy ördögtől való ez a felület, és egy percet sem szabad eltölteni, de ugyanakkor megtaláljuk azt a biztonságot is, amelyre nekünk szükségünk van, és tényleg tudjuk, hogy mire kéne használni, milyen formában, mikor, és a legfontosabb azt, hogy mennyit. Lehet ezt jobban vagy jól csinálni?
A kontroll lenne a legfontosabb, azt hiszem, hogy ne az legyen, hogy 5 percig bekapcsolódunk, és akkor 2 óra múlva kelünk fel, hanem legyenek ennek konkrét keretei, amikor mondjuk a közösségi médiát használjuk. Mert nem arról van szó, hogy nem szabad, vagy nem lehet használni. Függőség nem a használattól alakul ki önmagában, vagy hogy sokat használjuk, hanem az, amikor már az életünket olyan mértékben károsítja, hogy tényleg oly módon válunk addiktívvá, függővé, hogy nem tudjuk letenni a telefont, az élet mindennapi részeiben kezdünk szétesni, és konkrétan elvonási tüneteink jelentkeznek, hogyha a telefont elvesszük, vagy folyamatosan csekkolnunk kell az értesítéseket, a hírfolyamot. Ezek lehetnek árulkodó jelek, hogy egy picit rácsúsztunk, hogyha ez már ezeket felismerjük magunkban. És ebben, hogyha ennyire súlyos, akkor már lehet, hogy a szakértőnek a segítségét kell kérni. De hogyha csak egy egyszerű használatról van, tehát szó egy hétköznapi használatról, akkor a tudatosság az, ami segíthet szerintem.
Nagyon szépen köszönjük, Szilárd, hogy velünk voltál, és azt hiszem, hogy ez egy véget nem érő történet, úgyhogy még hívunk, hogy tudjunk beszélni a különböző felületek algoritmusáról, a buborékban, amelyben élünk, és ennek a veszélyeiről, mert hogy egy kampányt indított a Román Rádió Társaság, amelynek mi is részesei voltunk ma reggel azáltal, hogy beszéltünk róla sokat, és kérdeztük hallgatóinkat is, hogy mit gondolnak a téma kapcsán, konkrétan a telefonos átverésekre, csalásokra kitérve, de természetesen itt a közösségi média is. Szász István Szilárd, Facebook kutató volt a vendégünk telefonon keresztül. Köszi szépen, hogy velünk voltál.